Kedves testvére, kedves gyülekezet! Ma délelőtt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasok föl egy verset, amit útmutatónk a mai napra többek között kiírt, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének a végéről a 33. verset olvasom föl, amelyet fönnállva hallgassunk meg. Tehát a cselekedetek könyvének 4. fejezetéből a 33. vers így szól: és az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ma az útmutató igéi között találhattuk ezt a rövid kis igét, igécskét, ami tulajdonképpen a pünkösd utáni események történetében található meg, a tanítványoknak a bensőséges kapcsolatából, vagy kapcsolatából állhat ez előttünk, abból a kapcsolatból, amit egymás között éltek meg, és ahogyről Isten igéje azt mondja, hogy egy akarattal voltak együtt a tanítványok, bizonyságot tettek arról a feltámadásról, amit ők megtapasztaltak, átéltek Jézus jelenlétében, és Isten kegyelme különösképpen az ő életüknek a részévé vált. Tehát egy csodálatos dolog, amit itt olvasunk, hogy Isten jelen volt a tanítványok életében, különösképpen jelen volt. Az imaórán is ugyanez a gondolat volt előttünk, de akkor elsősorban arról beszéltem, hogy mit végez el az ember életében az, amikor hittel oda tudunk figyelni az Úrra. Hogy mit végez el az ember életében az, amikor az ember eljut odáig, hogy felismeri Jézus Krisztust, mint megváltót. Az ő feltámadása milyen hatással van az egyén életére. Most pedig arról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy amit mi megtapasztaltunk a feltámadással, az Isten szeretetével kapcsolatban, azt elmondjuk másoknak is. Mert egy változásnak kell végbe menni az ember életében. És mégiscsak szeretnék egy rövid gondolatra visszatérni az imaórára, mert ugyanez a téma volt előttünk, és ott pedig azt a történetet olvastam föl, amikor az Úr Jézus meggyógyít egy vakon született embert, ugye ismerjük a történetet, sarat csinál az, miután a földre köp, és ezzel a sárral bekeni ennek az embernek a szemét, és azt mondja neki, hogy menj el a Siloám tavához, mosd le ezt a sarat, és látni fogsz. És ez az ember elmegy, a történet számomra egy kicsit mindig elgondolkodtató az, amilyen módon meggyógyítja az Úr ezt az embert. Nem mondhatnám, hogy egy szokványos gyógyászati menetrend, amit csinál az Úr Jézus, de hát ilyen módon gyógyította meg, és ott arról beszéltem, és az volt előttünk, hogy mi is változik az ember életében. Mert nem csak az történik ezzel az emberrel, hogy hát mostantól kezdve nyilvánvalóan megváltozik az ember élete, hisz ezután lát, már nem kell kint ülnie és koldulnia az út szélén, innentől kezdve egy önálló életet élhet, de ezen kívül egészen más dolgok is történnek vele. Mert nem csak az történik, hogy a szeme világa megjön, nem csak az történik, hogy megváltozik nyilvánvalóan az ő élete, hanem az a fontos, ami az ember szívében megy véghez. Tehát az a változás, ami az ember lelkébe megy véghez, amit láthatunk talán az ő életében is. Nagyon érdekes megfigyelni azt abban a történetben, hogy amikor visszajön ez az ember látva, akkor azon csodálkoznak a szomszédok, vagy azon vitatkoznak, hogy most ez az ember az, vagy nem az. Hát ez az az ember, aki itt szokott koldulni, más pedig azt mondja, hogy á, nem, nem, ez nem az, ez nem az. És ezen vitatkoznak, hogy ez az, vagy nem ez az. Egyáltalán nem érti az ember, hogy ha valaki ismer valakit, akkor hát hogy ne ismernénk fel, akár a szomszédunkat. Felismerjük akkor, ha más ruhában van? Persze, hogy felismerjük. Hogy ezek nem ismerték fel őt? Mert nem tudták elhinni, nem erről van szó, hogy megváltozott az arca, megváltozott a ruhája, hanem nem tudták elhinni azt, hogy ez az az ember. És ez nem csak testi mi voltukban látszik meg, nyilván a szeme világát visszakapta, és hát nehéz volt ezt az embereknek elhinni, hogy ilyen létezik, hát az lehetetlen, hogy ez az ember az. De nem csak ezt láthatjuk bizonyos embereknek az életében, amikor egyszer csak az ember, egyik embernek megváltozik az élete. Megváltozik a gondolkodása, megváltoznak a cselekedetei, egyszer csak azt látjuk, hogy minthogyha ezt az embert kicserélték volna, és hányszor mondják azt, hogy hát nem ismerek rád, barátom. Persze, látom az arcát, ugyanolyan, nem lett kövérebb, nem lett soványabb, de mégis azt mondom, hogy nem ismerek rád, mert neked az egész gondolkodásod, a cselekedeteid, és minden megváltozott, és nem tudok rád ismerni. Ó, milyen jó dolog, amikor az embernek az életében eljön az a pillanat, amikor találkozik Jézussal, és onnantól kezdve nem lehet rá ismerni. Mert te egy másik emberré válsz. Egy új emberré leszel. Azt mondtam az imaórán, mert a héten a bibliórán beszélgettünk a lélek gyümölcseiről, amit Galata levélben olvassunk, ugye, amikor elmondja Pál, hogy a léleknek a gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ugye ott olvassuk azt, hogy ezek alakulnak ki az emberben, mert régen nem ilyen módon éltünk. Mert régen nem ezek jellemeztek bennünket. Nem a megbocsátás, nem az odafigyelés, hanem elmondja, hogy a testnek a gyümölcseinek az alapja az mindig az önzés volt. És ezért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk. De amikor Isten belép az ember életében, akkor valami megváltozik. Akkor egyszer csak Isten elkezd munkálkodni az életünkben, és ahogy itt olvassuk az előbb felolvasott részben, az Istennek a nagy kegyelme volt mindnyájukon. Valami változás történt. Tehát egyrészt azt láthatjuk, hogy ha találkozunk a megváltóval, ha felismerjük, és ahogy ott ez a vak koldus kimondja, hogy hiszem, hogy te vagy a Krisztus, akkor innentől kezdve egy változás kezdődik meg az életében. Elhagyja a régi dolgokat, hát hogy ne hagyná el, hisz nem volt neki arra szüksége. Örült, hogy attól megszabadult, amiben volt. És itt nem csak a testi nyomorúságot látjuk, hanem azt a lelki elesettséget, amiben élt, amit előtte átélt, és ehhez nem kell az embernek vaknak lennie. Elmondtam azt, amit az ige nagyon világosan mond, hogy mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Nem kell ahhoz vaknak, bénának lenni. Nem kell az, hogy az embernek hiányozzanak végtagjai, vagy legyen betegsége. A szív az egészen más. És az emberi szívben a kétségek, a nyomorúságok, a félelmek, azok ugyanolyan vakká, ugyanolyan beteggé képesek tenni az embert. És kinek hiányzik ez? Nem hiányzik senkinek. Ennek az embernek sem hiányzott ez. És amikor találkozott Jézussal, és amikor ezeket a terheket elvette az életéből, akkor azt mondja, hogy miért ne hinnék, és miért ne követnélek téged ezen az úton. De lépjünk egy kicsit előre, eljuthatunk idáig, de ez a történet arról szól, amit az előbb felolvastunk, és amiről itt beszéltem, hogy a tanítványok azok bizonyságot tettek erről. Tehát nem csak az történt, hogy ők ezt megértették, megtapasztalták, hanem átadták másoknak. Ugye ismerjük ezt, hogyha valamit mi megtapasztaltunk az életünkben, hogy ez jó, akkor azt szeretnénk másoknak is elmondani. Akár egy gyógyszernek a segítését, elmondjuk, hogy én ezt szedem. Nemrég valaki nekem is mondott valami jó tanácsot, hogy a ízületeimet egy kicsit karban tartsam, és mondta, hogy szedjek ezt. Csak hát elkezdtem, de ez körülbelül nagyon kevés ideig tartott, mert nem foglalkoztam vele, pedig jó tanács. És milyen jó lenne, ha betartanánk bizonyos tanácsokat, és jó indulattal mondja. De tegyük meg. Tehát mi is így vagyunk ezzel, hogyha valamire rájöttünk, ha valamit megtapasztaltunk, akkor mondjuk el másoknak is. Mondjuk el azt, ami nekünk segített, és nem csak a gyógyszer, vagy nem csak az élet bizonyos területeire igaz ez, hogy hogyan kell megpermetezni a fákat, nem csak arról van szó, hogy bizonyos munkamenetekben nekem mi vált be, és én ebben szeretnék segíteni neked, hanem sokkal fontosabb dolgokban is. És ez pedig a lelki dolgok, amelyek sokkal inkább meghatározzák az életünket, mint azok a külső körülmények, amelyek fontosak, de amelyek mégsem annyira fontosak, mint az embernek a lelke. Mert lehet minden tökéletes körülöttünk, vagy legalábbis azt hisszük, ha pedig a szívünkben békétlenség van. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy ha meg is nyeritek az egész világot, de a lelketekben kárt vallottok, akkor minden felesleges. Tehát a lelkünk békessége a fontos, és nekünk erről kell bizonyságot tenni. És a tanítványok az előbb felolvasott kis rövid gondolatban, amit az ige ma elénk állított, erről tettek bizonyságot, nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és annak az erejéről. De vajon mennyire hallgatják meg ezt az emberek? A keresztény közösségeknek újra és újra visszatérő problémája, hogy az emberek mégsem hallgatnak ránk. Még hívő emberekre sem. Szeretnénk megélni a hitünket, szeretnénk a legjobbat adni a gyermekeinknek, a legjobbat a környezetünknek, és azt vesszük észre, hogy hát nem biztos, hogy vevünk erre. Nem vevünk a gyermekeink, nem vevünk a szüleink, nem vevünk a barátaink, nem vevünk azok, akiket legjobban szeretünk az életünkben is. És elmegy mellettük ez az üzenet. Nem akarnak figyelni az Isten szavára, nem akarják azt, amit mi átéltünk és megtapasztaltuk, hogy nem keseredik ebbe bele az ember, és mondja azt, hogy hát értelme van elmondani, hisz nem hallgatnak ránk. Nem figyelnek a mi szavunkra, meg egyébként is. Biztos, hogy az ő életükben is azt végzi el, amit a mi életünkben. Vajon megértik ennek az üzenetét? Van egy történet a Szentírásban, napokban volt előttem ez, Lukács evangéliumában, amikor Jézus követésére jönnek emberek, és itt a 9. fejezetnek a végén jön Jézushoz néhány ember, és az egyik azt mondja, hogy Uram, követlek téged, ahová te mész, és akkor Jézus pedig azt válaszolja, hogy A rókáknak van barlanguk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Aztán jön másik, annak pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy kövess engem, az pedig azt mondja, hogy jó, Uram, de engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat, és akkor Jézus pedig azt mondja, hogy hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig gyere, és kövess engem, hirdesd az Isten országát, más pedig jön, és azt mondja, hogy követlek téged, de engedd meg előbb, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak, és Jézus azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. És nagyon érdekes azon elgondolkodni, hogy mi alapján dönt az Úr. Az egyik nagyon szeretné követni, és azt mondja, hogy te menj. A másiknak meg, aki mást akar, azok meg azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Hogy vannak ezek a dolgok? Hogy honnan tudjam azt, hogy az én bizonyságtételem eljut ő hozzá, és egyáltalán Isten minden embert elhívott erre az útra. Mindenkit elhívott, mindenkinek ugyanúgy helye van az Isten közelségében, mert vannak ilyen gondolatok, hogy valakit Isten elhívott, másokat nem, egyiknek van lehetősége, a másiknak nem. Vannak tanítások, amelyek erről szólnak, hogy úgyis üdvössége lesz az embernek, bármit tesz, és másik ember bármit tesz, akkor sem lesz üdvössége. Hogy jut el az Isten igéje, az Isten hívása az emberekhez. Emlékezzünk csak Pál apostol elhívására. Én mindig... engedtessék meg nekem ez a kifejezés, olyan szent irigységgel tekintek erre a történetre, amikor azt látom, hogy Pál apostolt milyen csodálatos módon hívta el az Úr. Ugye ott a damaszkuszi úton megjelent neki a megváltó, meghallotta az ő szavát, és aztán később a korintusi második levélben még azt is leírja, hogy mit élt ott át. Mert a Cselekedetek könyvében csak azt látjuk, hogy leesett a lóról, hallotta a szózatot, bevitték a városba, aztán ugye az események egymás után jöttek, de ott a korintusi levélben arról beszélt, hogy ismert egy embert, aki testen vagy testen kívül felvitetett a harmadik égig. És látott olyan dolgokat, amelyek kibeszélhetetlenek. És ez úgy bennem van az a gondolat, hogy mi volt az, amit Pál ott látott, mert magáról beszélt, hogy mi az, amit ott átélt az Isten jelenlétében, ott a harmadik égig eljutva, hogy vajon mit látott a mennyek országából, mit látott Istenből, mit látott a megváltóból, hogy mi volt az, amire azt mondja, hogy ezek kibeszélhetetlen dolgok. Hát igen, akinek ilyen megtapasztalása van az Istennel, az igen. Az tudja azt, és az érezheti azt, hogy milyen az Isten hatalma. Na de mi? Mi láthatunk ilyeneket? Mi megtapasztalhatjuk az Isten csodáit, és gondolkodhatunk, hogy valakinek igen, másoknak nem. Hányszor mondták már nekem emberek azt, hogy ó, neked olyan jó, hogy te tudsz hinni. Te olyan boldog vagy, hogy te tudsz hinni. És én mindig mondtam neki, hogy hát ez mindenkinek a maga lehetősége. A hit az csak egy döntés, amit az ember meghoz. És elindul egy úton. Mi az, hogy én boldogabb vagyok, mint te? Minden embernek van lehetősége erre. És hogy azután mi történik az ember életében, az egy más kérdés. De hogy el kell indulni ezen az úton. És Pál apostol valamit átélt ott. Hozott egy döntést, elfogadta azt, amit Isten őróla mondott. Elfogadta azt, amit Isten neki üzenetként, vagy vigasztalásként, vagy ígéretként adott, és elindult egy új úton. Semmi másról nincs szó, csak egy döntésről, hogy elfogadom-e az Istennek ezt a szeretetét, amellyel kinyújt felém. Lehet ezt vissza is utasítani. Persze, Isten nem fogja rám kerültetni önmagát. Nem erőltette erre a vak emberre sem. Könyörült rajta. Visszaadta a szeme világát. Valamit megmutatott az ő hatalmából, és ez az ember azáltal, hogy látott, vagy megtapasztalt valamit, egyszer csak kinyílt számára egy lehetőség. És azt mondja, hogy van egy ilyen énekünk, hogy több-több mire vágyom. El lehet az embernek odáig jutni, hogy valamit kapok Istentől, és testvérek, ki nem kap valamit Istentől? Ki az, aki elmondhatja, hogy én még semmit nem kaptam, ha valaki nem is az Istennek hívja, csak az életnek? Hát annyi ajándékunk van az életben, amiről mi tudjuk, hogy Istentől van. És hogyha ezt megkapjuk, akkor miért ne akarnánk ettől többet? Ez az ember rájött arra, és amikor találkozott Jézussal, akkor ezt meg is tapasztalta. De nekünk döntést kell hozni. És amikor az előbb felolvasott történetben, most hagyjuk már el a vakembernek a meggyógyítását, mert egy másik történetet olvastunk fel az imádság előtt, pont János evangéliumából, amikor jöttek görög emberek, akik szerettek volna találkozni Jézussal. És az ige arról beszél, hogy elmentek Filephez, Filep tovább ment Andráshoz, András pedig Filep ment Jézushoz, és ott pedig azt olvassuk, hogy egyszer csak történik valami. Jézus valamit mond ezeknek a tanítványoknak, amely nem elsősorban a görögöknek szól, hanem a tanítványoknak, hogy nézzétek csak meg, hogy hogyan is működnek a dolgok. Menjetek el, és hirdessétek azt, ami az emberek életét megváltoztatja. Hatalmas erővel kell bizonyságot tenni arról, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy találkozzunk ő vele. És itt a kérdés az, hogy hogyan is találkozhatunk mi Jézussal. Mert ez az első kérdés talán ennek a történetnek. Jönnek ezek az emberek, és szeretnének Jézussal találkozni. Sokféleképpen találkozhatunk Jézussal. Egykor azok az emberek, akiknek a történetét leírja az Újszövetség, különböző módon találkoztak. Valaki fölmászott egy eperfügefára, és Jézus úgy hívta le onnan. Más úgy ment oda, hogy megérintette az ő ruhája szélét, és úgy találkozott vele. De nem is az a fontos, hogy hogy találkozunk vele, hanem az a fontos, hogy mit akarunk tőle. Mert ha valaki szeretne Jézussal találkozni, ha valaki eljut odáig, hogy terhes az életem, hogy nem látok kiutat, nincsen békességem, az az ember előbb-utóbb találkozik a megváltóval. Isten valahogy mindig közel kerül ő mi hozzánk. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy közeledjetek Istenhez, és meglátjátok, hogy ő is közeledni fog ti hozzátok. De hogyan lehet még találkozni Jézussal? És én most itt szeretnék nektek szólni, testvérek, hogy hogyan? Úgy, hogy vannak emberek, akik oda vezetik őket a megváltóhoz. Vannak emberek, akiket Isten arra használ föl, hogy oda vezessen embereket Jézushoz. és itt van a tanítványoknak a felelőssége. Ugye jönnek ezek a görögök, és megkeresik Filipet. Miért Filipet keresték meg? Azért, mert hallottak róla, vagy talán ismerősük volt. És hallották, hogy ennek a Filipnek az életében történt valami. Ez a Filip megváltozott. Ez a Filip már nem az a Filip, akit mi évekkel ezelőtt ismertünk. Ennek az embernek az élete megváltozott, békessége van. Egészen más a kapcsolata az emberekkel. Menjünk oda hozzá, mert állítólag azt mondják róla, hogy ő a Jézus tanítványa. Hát menjünk oda hozzá. Nézzük már meg, hogy mi is az oka annak, hogy ez a Filip ilyen változáson ment keresztül. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák az emberek, és dicsőítsék ezért a ti mennyei atyátokat. Tehát vannak emberek, akik éppen a mi életünket látva jutnak el Jézushoz, vagy talán mi vagyunk a gátjai azért, azoknak, hogy eljussanak Jézushoz. Ez a mi felelősségünk. Van egy másik dolog, ami a tanítványoknak a feladata, ez pedig a közbenjárás. Ugye mit olvasunk? Hogy mentek Filiphez, Filip ment Andráshoz, András és Filip ment Jézushoz. Mi ebből a mi tanulságunk? Az, hogy lehet közben járni. Úgyhogy imádkozunk. Imádkozunk gyermekeinkért, imádkozunk barátainkért, hogy lássák meg a megváltót, hogy találkozzanak a megváltóval. Ez is a mi felelősségünk, az imádkozás. Igen, gondolhatunk arra, amit Pál mond Timóteusnak, hogy látom a benned való hitet, ami volt nagyanyádban és volt a te anyádban is. Azért szeretem ezt a rövid kis gondolatot Pál apostolnak a Timóteushoz írt leveléből, mert arról tesz bizonyságot, hogy egyrészt ez a nagymama és ez az édesanya, ez megélte az ő hitét az unoka és a gyerek előtt. De volt egy másik része is, az, hogy ez a nagymama és ez az anya, ez imádkozott az ő gyermekéért azért, hogy megtalálja az ő üdvösségét. Hogy az, amit ők átéltek az Isten jelenlétében, Jézus jelenlétében, azt élje át az ő gyermeke is, és átélte. És megtapasztalta a megváltás csodáját ez az ifjú Timóteus, és egy nagyon gazdag és hasznos életet élt, nem csak a Krisztus jelenlétében, hanem az emberek számára is. És talán ez a kettő összefügg. Tehát, hogy fontos ez a dolog, amit itt mond az ige, hogy legyen közbenjárás. És amikor ez a két férfi oda megy Jézushoz, András és Filip, akkor Jézus nagyon érdekes dolgot mond nekik. Az ember azt gondolná, hogy majd most elmondja azt, hogy na hát akkor hozzátok ide ezeket az embereket, beszélek én velük, de szó sincs erről. Nem is érte az ember, hogy miről szól ez a történet, ha nem ezekről a görög emberekről. Én azt vártam volna, hogy akkor na hozz ide, és majd én megmondom ezeknek az embereknek az igazságot. De nem erről beszél, hanem elkezdi tanítani Filipet és Andrást. És azt mondja, hogy eljött az óra. Testvérek, tudjuk azt, hogy miért fontos, hogy eljött az óra? Azért, mert ezzel Jézus világossá tette számukra, hogy mi mindig az idővel vagyunk versenyfutásban. Mi mindig az idővel vagyunk versenyfutásban, és nem csak azért, mert soha nem érünk végére a dolgainknak. Ma egy olyan rohanó világban élünk, amikor az ember azt veszi észre, hogy sose tudjuk magunkat utolérni. Mindig rohanunk, nincsen időnk egymásra, nincsen időnk magunkra, mindig el vagyunk maradva, és egy, ezért van sokszor békétlenségünk. De nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy ez a rohanó világ megállít bennünket abban, hogy a legfontosabb döntéseket meghozzuk. Mert az Úrral való találkozásunknak van egy behatárolt ideje. Søren Kierkegaard, vagy Kierkegaard írja azt egy rövid kis gondolatban, hogy csak egyszer élünk, és hogyha ezt az életet úgy használjuk fel, hogy az Isten dicsőségére van, akkor legyen áldott azért az Isten. De hogyha nem, akkor ezt már soha nem tehetjük jóvá, mert csak egyszer élünk. Tehát, hogy egyszer élünk ebben a világban, és nem mindegy, hogy hogyan éljük le az életünket, és nem mindegy, hogy kivel éljük le az életünket. Mózes azt mondja a 90. Zsoltárban, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80. És mi mindig azt szoktuk ebből a igéből elővenni, ami utána következik, és hogy a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és persze lehet ezen gyötrődni az embernek, meg gondolkodni, hogy tényleg milyen sok gyötrelem vagy fáradtság van ez a 70 vagy 80 esztendőben. Én azt gondolom, hogy a felnőtt emberek ezt nagyon jól értik. Lehetünk 20 évesek, 40 évesek, 80 évesek, vagy lehet, hogy még csak 50, de mindenki nagyon jól tudja azt, hogy az életünknek az ideje az 70-80 esztendő, és tényleg sok-sok szenvedés, sok-sok kínlódás, sok-sok fájdalom van benne. De tovább megy Mózes, és azt mondja, hogy és olyan, mintha repülnénk. És én inkább erre szeretnék néma a hangsúlyt fektetni, hogy mintha repülnénk. 70 vagy 80 esztendő olyan hamar elrepül. És az az ember, aki már megélte ezt a kort, az tudja azt, hogy tényleg hamar elrepül. Még most voltunk gyerekek. Még most volt az esküvünk. Még most született meg az első gyerek, és ott van még előttünk azt, hogy még fogtuk a kezünkbe a gyermeket, és eltelik az idő, már az unokákat fogjuk. És hopp, már az unokák is felnőnek, és már lassan ők fognak gyermeket szülni, és elrepül az idő, és nem tudjuk, hogy hogyan repült el, és nem tudjuk, hogy olyan hamar elment, és mire jutottunk. Eljutottunk-e oda, hogy végre megtaláljuk a békességünket. Mintha repülnénk. És ez a legfontosabb. Mert az Úr azt mondja, hogy eljön az óra. És hogyha ma nem tapasztaltuk meg az Isten szeretetét, akkor mikor fogjuk? Ha eltelik a 70 vagy 80 esztendő, és még mindig mindig ugyanott állunk. És úgy állunk az életünk végén, hogy nincsen még mindig békességünk. Nincsen meg az a bizonyosság a szívünkben, hogy ha kimegyünk ebből a világból, és ahogy idősödik az ember, egyre jobban előkerül ez a gondolat, akkor mi lesz utána? Mert visszafelé már nem tudunk menni. Elő meg nem látjuk magunk számára a jövőt. Mert nincs békességünk. Jézus nagyon világosan mondja azt, hogy eljön az óra. És testvérem, ma az a kérdés itt, hogy te tudod-e, hogy mi lesz veled utána? Mert csak annak az életében lesz folytatás, aki találkozott a megváltóval. Aki megtapasztalta azt, amit megtapasztalt az a vakember, aki Jézus megérintett. És békességgel, megbékélt Istennel. de még mindig van lehetőség. Azt mondja, most van az az óra. Most. Ha még eddig nem tetted meg, ha eddig még nem gondoltál erre, akkor itt az ideje. Akkor ma még megteheted. Van egy szép énekünk, ugye? Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ha ezt eddig nem tettük meg, azt most még megtehetjük, mert nem tudjuk, hogy holnap lesz-e rá lehetőség. És mi történik, ha ezt megtesszük? Mit kell tennünk ehhez a változáshoz? Jézus azt mondja, hogy ha a földbe esett gabonamag meg nem hal, akkor egymaga marad. Testvérek, bármennyire is furcsa, és bármennyire fájdalmas, nem lehet ezen az úton anélkül elindulni, hogy hátra ne dobnánk az előző életünket. Le kell tenni dolgokat. Szintén egy énekre hadd hivatkozzak, ez az ének is benne van a énekes könyvünkben, és amely pedig így szól, hogy ami szép volt, amit szeretek, Uram, én mindent leteszek. Nem nézek hátra, hanem feléd, hiszen minden kár és szemét. Ha az ember nem döbben rá arra, hogy hátra hagyunk dolgokat, mert mindig ragaszkodunk. Fogjuk a kezünket, ragaszkodunk dolgokhoz, tárgyakhoz, emlékekhez, ragaszkodunk bizonyos beidegződésekhez. De hát ez én vagyok, ez hogy lesz? Ezt én hogy tudom megváltoztatni? És hogyha ezt elhagyom, akkor mi lesz velem? De hát el kell engedni. Kapaszkodhatok bele, de ha kapaszkodom bele, akkor nem lehet az egyém a másik. Láttam egyszer egy természetfilmet arról, hogy hogyan is fogják meg a majmokat. Úgy fogják meg a majmot, hogy egy fának a törzsébe pont egy olyan lyukat vésnek, amin bele tud nyúlni a majom. Belenyúl. És beletesznek valamit. És a majom, amikor felfedezi, akkor meglátja, és elég kíváncsi természetű, belenyúl, megfogja, összeszorítja a kezét, de már kihúzni nem tudja, mert olyan annyi hely már nincs. És akkor elfogják. De annyi esze nincs a majomnak, hogy csak annyit kéne tenni, hogy elengedni azt, ami benne van a kezében. Na de hát azért ment. Az fogta, az a fontos, és fogja, elmenni nem tud, és rögtön elfogják. Pedig csak annyi kéne, hogy kiengedje a kezét, és kihúzza. És már szabad lenne, de nem teszi meg. Testvérek, hát így vagyunk mi az életünk sok-sok dolgával, hogy kapaszkodunk belé, úgy gondoljuk, hogy ez nekünk kell, és nem veszük észre, hogy fogságba kerülünk. És nincsen szabadulás. Pedig Jézus azt mondja, hogy le kell tenni ezeket a dolgokat. Le kell tenni a vágyainkat, dolgainkat, és elindulni azon az úton, amit Jézus ad nekünk. Hinni a megváltásban. Hinni Jézus szavában. Engedelmeskedni az ő szavának. Elindulni ezen az úton, és megtapasztalni ennek az áldásait, mert mit is mond a mai igényünk ott a Cselekedetek könyvében? A tanítványok bizonyságot tesznek az Úr Jézus feltámadásáról. Vagyis megtapasztalták azt, hogy mit jelent, amikor Jézus az életünk ura lesz. Megtapasztalták azt, hogy micsoda hatalom van az Isten közelségében, és milyen csodákat él át az ember, aki vele jár. Hogy milyen változáson megy keresztül az ember, és hogy mennyire békességes életet tud élni vele. És mi történik? Azt mondja az ige, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Isten megmutatja az ő szeretetét, kegyelmét annak az embernek, aki ezen az úton elindul. Ezt az utat kínálja fel nekünk az Úr. Erről az útról beszél Jézus ennek a két tanítványnak. Ti mondjátok el, ti hirdessétek, mondjátok el gyermekeiteknek, mondjátok el unokáitoknak, mondjátok el testvéreiteknek, barátaitoknak, vigyétek őt Jézushoz, imádkozzatok érte, tegyetek az életetekkel bizonyságot. Lássák az emberek a ti életeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, és meglássátok azt, hogy az Úr irgalma, kegyelme lesz a ti életeteken, és a ti gyermekeitek életén is. Van lehetőség. Nem kell eljutni azért a harmadik égig. Nem mindenkit így hív el az Úr, de azt tudjuk, hogy aki vágyik arra, hogy Isten békessége betöltse az életét, az meg is tapasztalja azt. Van lehetőségünk az Úrhoz menni. Nem tudjuk meddig, mert az életünk ideje 70 vagy 80 esztendő, és bármennyi is az, hamar eltűnik. Hamar tovasz áll, hamar vége lesz. És vajon meghoztuk-e ezt a döntést? Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt, mondja az énekünk. Ha még nem tettük meg, akkor tegyük meg. Ha pedig megtettük és elfelejtkeztünk róla, meg lehet az Istennel a mi közösségünket újítani. Induljunk el ezen az úton, hogy valóban igaz legyen az, amit a mai igénk mond, és bátorításként elénk állít itt a Cselekedetek könyvében, hogy Isten kegyelme legyen mindnyájunkkal, az Isten szeretete töltse be a mi szívünket. Az első tanítványok ezt élték át, és ezt szeretné Isten nekünk is adni. Adja az Úr, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk, sőt, nem csak mi, gyermekeink, unokáink, szeretteink, barátaink, ismerőseink, mert Isten ezt akarja nekünk adni. Adja az Úr, hogy ezt megtapasztaljuk. Amen.